Mai alkalmat egy képpel kezdeném. Szerintem essünk túl rajta. Megtehet kérlek szépen kivetíteni. Igen, köszönöm. Igen, az is megkérlek. Így van. Fölismeri-e valaki a képen látható dolgot? Somlói Galuska, így van. Szerintek mi a mai alkalomnak a tárgya, vagy témája?
Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr.
Oké, jó. Tök jókat mondtok.
Szerintem a bőjt.
Az is jó. Kimire a szociál belőle. Az is itt tök jó. Oké. A mai... Pardon? Kívánatos ereddel. Oké. Nem hangzott el még egyébként.
Az Isten szeretete olyan édes, mint a méz.
Tök jó. Oké. Na, jó, oké. Tehát én, mint téma az jött elém, hogy kísértés, tehát hogy erről lesen szó. De ez nem, de tök jó. Nagyon jókat mondtok. Tehát klasszikus a szó köznyelvi értelmében ez például egy kísértés lehetne. Ez nekem egy gyenge pontom egyébként, a Somlói Galuska. Tele fehér liszttel, meg mindenféle ilyen dologgal, ami egészségtelen, de hát éppen azért, ugye erről már volt szó múltkor is. Jó. Hogy jött ez elém, ez a téma? Lukács 22-t olvasom éppen. Köszönöm szépen. A Lukács 22-ben van leírva az utolsó vacsora, és a Getsemáné kertben Jézus. Hogy mit csinált, és csak két verset, két szakaszt emelnék ki Lukács 22-ből, 22-28, az utolsó vacsora, akkor hangzik el. Ti vagytok azok, akik kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, vagy kísértéseimben. A másik, a 39-40-es pedig majd elindult, és szokása szerint kiment az olajfák hegyére, a tanítványai pedig követték. Amikor arra helyre ért, azt mondta nekik, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Tehát ez a téma így kidomborodik Jézusnak a keresztre feszítése előtt. És most éppen itt tartok, és ennek kapcsán vezetett Isten néhány dologban. Úgyhogy talán kezdeném azzal, hogy egyáltalán mi az a kísértés. Hát, amit az előbb mutattam, direkt kerestem egy jó közeli fotót. Nem, neked nem? Tök jó, imádkozz majd, értem, légy szíves akkor. Tehát, ugye az igei értelemben véve nem ez a kísértés. Tehát akkor kezdjük az, hogy mi nem a kísértés, nem ez. Igen, köszönöm szépen. Így kíváncsi volnék, hogy nektek mi a gyenge pontotok amúgy ilyen szempontból. Jó, talán majd máskor. De akkor viszont micsoda az, hogyha nem ez? Mert ugye a köznyelvben ezt így szokták használni, hogy ó, izé, kísértésbe estem. Felolvastam az 1 Péter 1-ből. A 6-os, 7-es verseket. 1 Péter 1, 6-7. Kezdhetném az elejéről, de nem onnan kezdem, úgyhogy fél mondattal kezdem. Ebben örvendeztek, noha most, mivel így kell lennie kissé, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor. Tehát itt azt mondja, hogy ebben mondja itt... Ti kipróbált hitetek, igen. Nekem a idézetek egy másik fordításból vannak. Itt azt mondja, kipróbált hit, a hitnek a megpróbálása. Tehát azt mondja itt Péter apostol, hogy a hitnek a megpróbálása az a kísértés. És egyébként a hitnek a megpróbálása után, tehát a kipróbált hit az pedig értékesebb az aranynál, és dicséretre méltó. Ugye kipróbált hitet, a hithez kötődik a kísértés. Én azt látom. Mi a hit? Ugye valószínűleg már könyökötök olyan kiannyi tanítást hallottatok arról, hogy mi a hit. Zsidók 11-et szokták mondani, a remélt dolgok, a nem látható dolgokról való meggyőződés és a remélt dolgokban való bizalom, ha csak nem cseréltem föl, mindegy, ez van ott. A Andrew Womack-nek van egy definíciója, ami nekem nagyon kifejező. Ő úgy fogalmazza meg, hogy a hit, ami pozitív válaszunk arra, amit Isten már elkészített, elvégzett, kiegészítve, tökéletessé téve cselekedetek által. Tehát hozzá van téve ez, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Tehát Istentől ered a dolog, ő valamit elvégzett, kijelentett, mi erre pozitívan reagálunk, és ezt kiegészítjük cselekedetekkel, ez a hit. És hogyha innen nézem, akkor mi a kísértés? Az is egy válasz, de az ördögnek a válasza a hitre. Lehetne több definíciót is mondani, én ezt így fogalmaztam meg. A kísértés az ördögnek a válasza a hitre. És erre látunk egy példát, többet is most egyet föllapozok nektek, a Máté 3-ból Jézusnak a megkeresztelkedése, és a pusztába a kísértését, tehát a Máté 3:16-17, tehát ha olvassuk, amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme megnyílt neki a menny, és látta, mint az Isten lelke leszáll rá, mint egy galamb. És íme egy mennyei hang ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Fantasztikus kijelentés hangzik el, megnyílik az ég, és Isten hallható hangon szól, Jézusról kijelenti, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Utána pedig megy egyből Jézus a pusztába, és a Máté 4:3-at olvasom. Ekkor a kísértő oda ment hozzá, és azt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változanak kenyérré. Egyből megy ellene a kijelentésnek, megy ellene annak, amit Isten mondott. Tehát van egy kijelentés, a hit úgy gondolom, hogy Jézus ezt a kijelentést, ezt Jézus ahogyan fölnőtt, ahogyan mondjuk így, hogy rájött, hogy ő kicsoda, ami nem úgy született, hogy ő egyből tudta, hogy kicsoda, én azt gondolom. Tehát ő ezt hitben el kellett fogadja, és bele kellett álljon ebbe a dologba. Az ördög pedig egyből, tehát megkapja ezt a fantasztikus hallható hangon a kijelentést, és egyből megy az ördög, és ellene, tehát válaszol, reagál rá. Van egy példázat, a magvető példázata. Felolvasom nektek a Márk 4:15-öt. A magvető példázatából. És a 14:15-öt. A magvető az igét hinti, ez már a magyarázata. Az útfélre esettek azok, akiknek vettetik az ige, de ahogy meghallják, azonnal eljön a sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét. Tehát mi történik? Az, hogy Isten szólja az ő kijelentését, az ő igazságát, és az ördög pedig jön és el akarja lopni. Isten lép, az ördög is ellene akar menni. Úgyhogy amikor mi egy kijelentést a szívünkbe megkapunk, az ördög nem akarja, hogy az gyökeret verjen ott. Hogyha pedig mi akarjuk, hogy gyökeret verjen, és elkezdünk elindulni egy úton, elkezdünk lépni dolgokat, cselekedni dolgokat, az ördög ezt el akarja lopni tőlünk. Miért akarja ezt ellopni tőlünk? Az 1 János 5:4-ben olvassuk azt, hogy minden, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És ez az, ami legyőzi a világot, ez a győzelem, ami hitünk. Tehát az Istentől született hitünk, ez az ördögnek egy, ez a rossz hír az ördögnek. Ez az igazi rossz hír az ördögnek. Úgyhogy ezért küzd, hogy amit Isten a szívünkbe vet, mint mag, minél hamarabb próbálja onnan kipucolni, hogy nehogy mi ebbe hitbe rájunk, mert akkor ő bajban van. Az ige azt tanítja, hogy a kísértés az ördögtől van, és nem Istentől. Jó, ez hangozon el, fontos. Jakab levele első fejezet szól erről. Jakab 1:13-14. Senki sem mondja, amikor kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem, mert Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértésbe esik, amikor vonja és csábítja tulajdonkívánsága. Itt azt mondja az ige, hogy Isten gonoszsággal nem kísérthető. Mit jelent ez? Tehát, hogy Istennek nem kell ellenállni annak, hogy rosszat tegyen. Hogy, tehát nem az van, hogy én most annyira tennék valami rosszat, de én ellenállni. Tehát nem. Istennél ez föl sem vetődik. Meg sem fordul a fejébe, hogy rosszat tegyen. És ő maga pedig senkit sem kísért. Ő sem kísért másokat. Úgyhogy utána azt írja, hogy mindenki a saját kívánsága után esik kísértésbe. A kísértés az ördögnek az eszköze, nem Istené. És szeretném egy picikét, hogy ezt újra és újra elmondani, a problémánk az ördög. A problémánk az ördög, nem Isten. Az ellenségünk, a rossz akarunk az ördög, nem Isten. Ha valakire pikkelnünk kell, ha valakire haragudnunk kell, az ördög. Nem más ember, nem Isten, az ördögre kell haragudjunk. Ő a mi ellenségünk. Tehát lehet, hogy van néhány kollégád, néhány szomszéd, akitől kinyílik a bicska a zsebedben. Nehéz emberek mindenhol vannak. Mindenhol. Ezért szoktam mondani, hogy költözni máshova, munkahelyet váltani. Szépen fogalmazok, nehéz emberek miatt, nem így szoktam mondani nektek direktbe. Nehéz emberek miatt ne váltsál, mert ott is lesznek nehéz emberek. Ha pedig te Istenben állsz, és őt akarod követni, akkor az ördög még ott próbálkozni is fog, hogy oda vezessen ilyen embereket. De ezekben az emberekben is látnunk kell azt, hogy ő egy ember, és mögötte állnak szellemi dolgok, és az ördögnek a munkája az, amire haragudjunk, és az ördögre haragudjunk. És ha tudjuk, az ördögnek a munkáját megrontsuk le, ahogyan Jézus is ezért jött, és ez így küldött el minket. Jó, a kísértés különféle formában jelenhet meg, tehát én azt gondolom, hogy például ha valakinél mondjuk egy egészségügyi probléma vetődik föl, lehet kísértés, lehet támadás. Mert valaki mondjuk csak élni akarja az életét Istennel, és Isten áldásaiban, és ezt is el akarja venni tőle az ördög. Ez is lehet kísértés. De van egy másik fajta, amikor mi konkrétan hitben akarunk járni, és konkrétan valamit meg akarunk tenni, és az ellen jön a kísértő. És erre tök jó példa, ott van Péter, aki a vízen járt. Ugye szokták is mondani, hogy kilépni hitben, tehát ez innen jön, vagy nem tudom, nekem ez innen jön képileg, hogy ott vagyok a hajóban, egyébként azt most tegyük félre, hogy a hajó amúgy is süllyed, tehát. És ott van Jézus. És Jézus a vízen stabilan áll, a hajó süllyed, valószínűleg egyébként tökésszerű inkább bele lenni, mint itt, de az egy hitlépés, hogy na, akkor én rálépek erre a vízre itt, erre a hullámra. Péter elindult hitben, de aztán jöttek a kísértő gondolatok, hogy hú, de hát ilyen nagy viharban csak nem lehet vízen járni, nem? Tehát, hogy ez egy túl nagy vihar ahhoz, hogy vízen tudjak járni, igaz? Jöttek ezek a teljesen észszerű és logikus gondolatok, és elkezdett a hite inogni. Most eszembe jut egyik februári konferencián volt az egyik főeladó, egy fickó, neki továbbítottam az e-mailt páratoknak néhány nappal ezelőtt. Egy vinyáros lelkipásztorról van szó, és ő, én nem tudom, lehet, hogy a konferencián mondta, vagy máshol hallottam, hogy mondta, de hogy a feleségével egyszer így beszélgettek, és azt mondták, hogy így leesett előttük, hogy rosszul imádkoztak a gyerekeikért. Persze mindig imádkoztak azért, hogy a gyerekeiket Isten megvédje a különböző helyzetekben, amikor kerülnek. Azt mondja, nem azért kell imádkoznunk, hogy Isten hogy a gyerekeinket megvédje, azért kell imádkoznunk, hogy a gyerekeink az ördögnek a legrosszabb rémálmai legyenek. Hogy amikor meglátja, hogy a mi gyerekeinket az utcán jönni, akkor elkezdjen izzadni. Azt, hogy ezért kéne imádkozni. És tényleg sokkal jobb helyzet az, amikor mi megyünk, és mi lépünk ki a hajóból, és hídben akarunk elindulni, és az ördögöt mi kényszerítjük arra, hogy lépjen, mint amikor. Ez egy jobb dolog. De minden helyzetben van kísértés. Te találkozunk ezzel. És minden esetben azt látom, hogy valami, amit Isten adott, azt akarja elvenni tőlünk. Jó, ennyit arról, hogy mi az a kísértés. Következő gondolat, hogy kísértés elkerülhető. Elkerülhető. Ugyanis a Máté 6.13-ban azt olvassuk, és erre már korábban is volt szó. Máté 6.13, valaki? Nem, fejből valakinek? Nem, oké, akkor túlrődőmet megtartom. Valami kísérjük. Nem, oké. Máté 6.13 a mi atyánkban van, hogy te pedig, amikor imádkozol, jót nézek én? Máté 6.13-at kéne. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Itt ugye nem az, emlékszem, néhány hónap ezelőtt erről beszéltem, hogy itt ugye nem arról van szó, hogy Isten légy szíves, ne kísért. Jakab leveleibe olvassuk, hogy Isten nem kísért. Tehát itt nem arról van szó, hogy Isten kísérteni akar, hogy de én meg könyörgöm, hogy jaj, ne légy szíves, ne bánts engem. Hanem arról van szó, hogyan lehet ezt még értelmezni. Úgyhogy nem mond ellent magának az ige. Úgyhogy imádkozom vezetésért azért, hogy elkerüljem az ördög csapdáit. Hogy Isten vezessen engem úgy, hogy elkerüljem az örömnek a csapdáit. És a Márk 14.38-ból olvasom föl, az, amit az előbb mondtatok. Márk 14. Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Ez is mutatja azt, hogy az ördög hogyan próbálkozik az erőtlenségen keresztül, a testen keresztül. Alkudozunk, jó, megbeszéljük. Tehát vigyázzatok és imádkozzatok, hogy ne essetek kísértésbe. Tehát kísértésbe esni, vagy pedig, ahogy az én Bibliámból olvasom, a Lukács 22-ben, hogy ne menjek bele a kísértésbe. Tehát azt kérte Jézus a tanítványoktól, hogy azért imádkozzanak, hogy ne menjenek bele, ne essenek bele. Ott van a kísértés, de kerüljék ki. Nyilván Jézus miért mondta volna ezt, hogyha ez nem lehetett volna lehetséges? Nem mondta volna. Elkerülhető lehetett volna a tanítványok számára az, amin ott akkor úgy keresztül mentek a Getsemáné kertnél. Tehát a kísértés elkerülhető. És kerüljük is el, kezdjük az, hogy a kísértés ez rossz. Jó? Mondjuk ki, a kísértés egy rossz dolog. Nem egy áldás becsomagolva, nem. Az egy rossz dolog, a kísértés. Lukács 6-ot idézem, abba azt mondja Jézus. Lukács 6.43. Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem, és nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mi a gyümölcse a kísértésnek? Mi az, amit akar teremni? Semmi jót nem akar teremni. Ez egy rossz dolog. Akkor miért mondja azt Jakab, ugye a Jakab 1.2-ben, hogy testvéreim, teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek? Mert ugye ezt mondja Jakab. Ugye ezt azért, mert a Róma 8.28-ban írja az ige azt, hogy mi pedig tudjuk, hogy Isten mindent munkálkodik, mindenben munkálkodik. Inkább ezt itt felolvasom. Ezt nem tudom így fejből magyarul. Róma 8.28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Tehát a javunkra van. Ezért mondja ezt Jakab. A kísértés a javunkra van, de attól még ez egy rossz dolog. Tehát nem azért mondja Jakab, hogy örvendezzünk, mert kísértve vagyunk, hanem azért, mert győzni fogunk felette. A győzelem miatt örvendezzünk, amit a kísértés felett majd aratunk. A kísértés rossz elkerülhető, úgyhogy mondjuk ki az észszerűt, törekedjünk arra, hogy kerüljük el a kísértést. Ezt tanítja az ige. És ez nem azt jelenti, hogy próbáljuk meg elkerülni az ördögöt, és nehogy próbáljuk meg nem szembe szállni vele, hanem jaj, csak kerüljük ki. Ez azt jelenti, hogy arra kell törekednünk, hogy elkerüljük, hogy ő ellopja tőlünk azt, amit Isten nekünk adott. Arra kell törekednünk. És ezért mondja Pál apostol az Efézus 6-ban, nem lapozok oda, öltsétek fel az Istennek a teljes fegyverzetét. Ugye a gonosznak a tüzes nyilait kioltsátok. Mert ő próbálkozni fog. Úgyhogy arra indít, arra tanít, arra biztat minket az ige, hogy védjük meg azt, amit Isten nekünk adott. Az ő kijelentését nekünk. Védjük meg. Van egy ezzel a gondolattal így ilyen markánsan először a Bill Johnsonnak az egyik könyvében találkoztam, szoktam idézni nektek, amikor a Menny megszállja a Földet című könyve. Ott azt a példát mondta, hogy tehát az ő életében egy markáns pont volt, amikor elutazott Torontóba, és akkoriban kezdődött ez a torontói állás névvel fémjelzett ébredési mozgalom. Isten ezt erőteljesen használta az ő életében. És azt mondta, hogy valaki akar neki adni egy könyvet, ami mondjuk egy ilyen kritikus elemzése a torontói ébredési mozgalomnak. Tehát, hogy kritikusan írt róla, azt mondta, hogy nem volt hajlandó olvasni. Fogta azt, kidobta a könyvet a kukába. Nem olvassa el. És azt mondja, hogy milyen bezárt elmélyű, milyen szűklátókörű. Azt mondja, nem, azt mondja, ez annyi, hogy amit Isten neki adott, ő azt védeni akarja, és védeni fogja. Amit Isten az ő szívére helyezett, amit rábízott, ő azért felelős, hogy megvédje. Azt mondja, ő ezt hasonlította, hogy ez neki olyan, mint hogy valaki azt kezdené el neki magyarázni, hogy miért a rossz nőt vette feleségül. Hülyeség, nem fogja meghallgatni. Tehát semmi jó nem származik belőle. És ilyen módon is védelmezte azt, amit Isten ő neki kijelentett és adott. És én azt hiszem, hogy itt van egy probléma. Tehát ez mindenképpen az életemben volt, bizonyos helyzetekben mai napig probléma, és lehet, hogy nem csak számomra az, hogy nem értékeljük eléggé Istennek a kijelentését mi számunkra. Tehát, hogy nem értékeljük mondjuk annyira, hogy ha valaki az a rendetetes dolgokat fogalmaz meg, akkor kijavítsuk. Én is úgy vagyok, hogy nem tudom, kollégákkal beszélgetek, nem javítok ki mindenkit mindenben, amit hülyeséget gondol, mert akkor egész nap nem csinálnék mást. De van egy pont például, amikor tehát nekem például az, amikor, ami így különösen, amikor a fülemet megüti, amikor valaki az Úr nevét használja egy olyan kontextusban, amit mondjuk így nem kéne. És főleg csak úgy használják. És van, amikor megkérem az illetőt, hogy ezt, ha lehet, mellőzze, vagy legalább előtte mellőzze. Erre jellemzően inkább pozitív reakciókat szoktam kapni, mint negatívat. Talán egyszer volt, aki valami ilyen mit akarsz tőlem körülbelül, valami ilyesmi. Inkább egyébként pozitívan reagálnak erre. De azt hiszem, ez egyik fontos lecke ebben az egész témában, hogy amit Isten nekünk adott, kijelentést, azt értékeljük. Becsüljük meg, tartsuk nagyra, tartsuk fontosnak, védelmezzük. Hogyha valami azért ezt el akarja venni tőlünk, vagy gyengíteni, vagy alásni akarja, ne hagyjuk. Ne hagyjuk. Ne hagyjuk, mert ezt Isten neked adta, miért adta meg, vagy miért adta neked, azért adta neked, hogy továbbad, megoszd másokkal, hogy használd az ő országa építésére. Védjed, fontosnak tartsad. Ne engedd, hogy elvegyék tőled. Ugye azt olvassuk a mi atyánkban, hogy nevezess minket a kísértés, akkor ezt úgy fogalmazni meg, hogy vedess minket úgy, hogy elkerüljük a kísértést. azt hiszem egy lecke ebből, hogy imádkoznunk kell vezetésért. És ez tehát egy ilyen illusztráció kép jutott eszembe, hogy ezen gondolkoztam, hogy mondjuk van egy úti cél, ahol megyek, és mondjuk két út megy oda, és tudom, hogy az egyiken vannak rablók, akik ha arra mennek, akkor azok megpróbálnak közé kirabolni, a másikon pedig biztonságban tudok végigmenni. Hát nyilván jobb azon az úton végigmenni, ahol nem találkozok rablókkal, mint találkozni a rablókkal, és aztán legyőzni őket persze, mert legyőzöm őket, mert rajta van a léleknek a fegyverzete. Jobb elkerülni őket, jobb bele sem menni. Ezért kéne, tehát hogy melyik az az út, ahol nem futok bele a rablókba. Nem fogunk mindig minden helyzetet elkerülni, kell rajtunk legyen a léleknek a fegyverzete, győzni fogunk ezekbe a helyzetekbe, de jobb bele sem menni ezekbe, jobb elkerülni őket. És az Úrnak a vezetése kapcsán két igét olvasok föl, meg egy példát mondok. Az Ézsaiás 30, 21-ben olvassuk. Nem tudom, hogy ez a fordítás, ez hogyan mondja, mindjárt kiderül. Ézsaiás 30, 21. És füled meghallja a mögötted kiáltó szót, amikor jobbra vagy balra letérnétek. Ez az út, ezen járjatok. Magad mögött hallod a szót, nem látod, csak hallasz valamit magad mögött, hogy erre kell menjél. Számomra ez fejezi ki. A Zsoltárok 32:8 is, és az Úrnak vezetéséről szól, azt is felolvasom nektek. 32:8. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged, hogy melyik úton járj. Szememmel tanácsollak téged. Gondolkoztam, hogy milyen jó példát tudnék erre mondani. Ami eszembe jutott, ez nem az én bizonyságtételem, ez a Andrew Womack említette, mint bizonyságtétel, mint sztori, hogy meg volt hívva külföldre, valami azt hiszem közép-amerikai országba tanítani, és addigra megtanulta már azt a leckét, hogyha elveszíti a vágyat arra, hogy menjen oda, vagy hogy csináljon valamit, és ő tényleg Istenben gyönyörködik, akkor ez jelzés lehet annak, hogy Isten nem akarja oda menni, és csinálja. És teljesen elvesztette a vágyát, hogy oda menjen be. Előtte tökre izé akarta, de aztán már nem akarta, sőt, rühelte a gondolatot. És nem tudta, hogy miért, de fölhívta őket, és azt mondta, hogy bocs, nem megyek. Ők meg teljesen kiakadtak, hogy ezt hogy gondolod, minden le van szervezve, meg van hirdetve, le van foglalva, előreget fizettünk, stb. Azt mondta, hogy nem tudom, de nem megyek. Sziasztok! És nem jól vették, de ez az ő bizonyságtétele, hogy a repülő, amire a jegye volt foglalva, az lezuhant, és mindenki meghalt azon a járaton. És így, ezen keresztül Isten ebből megmentette. Ez egy tök jó példa, tök jó bizonyságtétel. Van esetleg valamelyikőtöknek valamilyen ilyen jó, csak így röviden pár mondatban egy bizonyságtétel, hogy Isten hogyan vezette úgy, hogy elkerült valami, ami utólag derült ki, hogy ups, hogyha én ezt csináltam volna, akkor abból nagy gubanc lett volna, vagy probléma lett volna. Nem kell ilyen látványos legyen, tehát bármi. De ha van, akkor ezt osszuk majd meg egymással, ezek tök jó dolgok szerintem. Tök bátorító, meg biztató. Tehát, hogy te magad sem tudod, hogy miért álltál meg, de megálltál, és akkor ment el a villamos előtted. Aha. Igen, ilyenkor az... Igen. Köszönöm. Tehát a Zoomon, aki nem hallotta, hogy átment volna, neveket nem mondok, mert felvételem van, de hogy átment volna a zebrán valaki, és és ő maga se tudja miért, de megállt egy pillanatra, és akkor a villamos, amit nem látott, az ugye keresztül suhant előtte. Tehát ha nem áll meg, akkor valószínűleg elsodorja a villamos. Mondjátok, hova van még? Ez majd így föllapozom a következőt. Jó, egyébként, ha valakinek még eszébe jut valami, akkor jelezzétek, és megoszthatjuk egymással. És a harmadik nagy téma akkor, hogy jó, elkerülhető, kerüljük el, mi van, nem kerültük el, tehát benne vagyunk a helyzetben, helyzet van. Mit csináljunk egy ilyen helyzetben? Azt hiszem, az első jó példa az megint az, hogy mit ne csináljunk. Ugye minden példából tanulni lehet, a rossz példából is. Mit ne csináljuk? Ne aludjunk. Ne aludjunk. És kettő dolgot olvasnék fel. Egyik ugye Jónás könyve. Jónás 1:4-6-ot olvasom fel. Az Úr pedig nagy szeret bocsátott a tengerre, ugye, amin éppen Jónás a homlok egyenest ellentétes irányba ment, mint amerre Isten küldte. Az Úr pedig nagy szeret bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és a hajó már-már töredezni kezdett. Ekkor félelem fogta el a hajósokat, és mindnyájan a maguk istenéhez kiáltottak. A hajóban lévő holmit a tengerbe dobták, hogy könnyítsenek rajta. Jónás pedig lement a hajó aljába, lefeküdt és elaludt. A hatos vers, ez még... Ja, igen, azt is akartam. De oda ment hozzá a kapitány, és azt mondta neki, mi lelt, te nagy alvó? Kelj föl, kiálts Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. És akkor ezt így hallottam is korábban valami tanításban, hogy van az a helyzet, amikor az ember... Tehát ez ilyen pszichiátriai, pszichológiai dolog, hogy egyszerűen alvásba menekül egy adott helyzetben, és valószínűleg Jónásnál is ez történt. A Lukács 22-t, ha megnézzük, ott is van egy fél mondat, vagy egy szó, ami elég sokat elárul itt a tanítványokról. Tehát Lukács 22:45. Miután az imádkozásból fölkelt, és tanítványaihoz ment, alva találta őket a szomorúság miatt. Tehát ott van, hogy a szomorúság miatt ők sem csak annyi volt, hogy fáradtak voltak, mert hogy fáradtak. Érezték, hogy itt valami van, itt valami most közeleg, itt valami történni fog, és nagyon szomorúak voltak. Tehát Péternek akkor már jelezte így Jézus, hogy egyébként szól majd a kakas, és addigra háromszor megtagadsz engem, és már hogy éjszak van ez a következő perre. Tehát szomorúak voltak, és ők is az alvásba menekültek. Na ez a kísértésben lehet, hogy egy ösztönös reakció, de nem ezt kell csinálni. Tehát ezt nem szabad csinálni, azt tanítja ez ige. És csak ilyen három mozdulatot emelnék ki. Az egyik az, hogy fölismerni a kísértést. Szerintem ott kezdődik, mit csinálni a kísértés vagyunk, ismerjük föl, hogy ez az. Hogyha fölismerjük egy adott helyzetre, hogy ez most egy kísértés, akkor fejben rá tudunk állni, hogy akkor igen, itt akkor ezt kell csinálni. És egyébként lehet, hogy ez a legnehezebb az egészben. Tehát nem tudom, én néha olyan vagyok, hogy ami az orrom előtt van, és legegyértelműbb, azt nem veszem észre, hajlamos vagyok erre. Egyszer édesapámmal még, amikor ketten laktunk a Kisanyos Altábrány utcában, akkor én nem tudom, játékból vagyok. Valamit elrejtett előlem, és én egész lakást tűvétettem érte, mindenhol kerestem, és nem tudom, hol van, mondd meg, ott a polcon az orrod előtt, ott van. Ugye ez, amikor a szemüveges a szemüvegét keresi, ami ja, meg olyan is volt, igen, hogy ezt egy radírt kerestem, ott volt a kezemben, szorongattam, és órán keresztül kerestem a lakást, hol a radír, a kezemben volt. Ilyen sztorik biztosan vannak mindenkinek. Tehát fölismerni egy helyzetet, az is egyfajta tudást, rátermettséget, tapasztalatot igényel. És például tehát az ördög kifejezetten próbálja elrejteni ezt, hogy ne lássuk meg annak, ami ugye ha a bűnbeesésre ránézünk, 1 Mózes 3:1, a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, mert az Úristen teremtett, és ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se ehettek. Az ördög ravasz, dörzsöld. Próbálja úgy csinálni a dolgokat, hogy ne vedd észre. Tehát valahol ott kezdődik, hogy fölismerjük egy kísértésről, hogy most itt az ördög valamit kavar. Ez hogyan? Mégis hogy tudjuk fölismerni? Én egy dolgot írtam föl, ha valakinek van ehhez valami gondolata, örömmel veszem. Ismerd az igazságot. Ismerd az igazságot. Nem a hazugságokat kell nagyon jól ismerni, az igazságot kell nagyon jól ismerni, és akkor egyből kis piros zászlócska, hogyha valami hazugság van. Bocsánat, mindjárt erre szokták mondani, hogy a édesmám is dolgozott olyan helyen, ahol ilyen pénzszállítók hoztak pénzt, és ki kellett szűrni a hamis bankjegyeket. Ő nem ezt a munkát csinált, azt hiszem, de beszélt ilyen kollégákkal, kolléginák voltak. Tudjátok, bármilyen gépbe be lehet rakni ezeket, és megmondja, hogy ez hamis, nem hamis. Azt mondta, hogy ezek mentek át a kötegek között, és így fogták őket, és csak rakták ki, hogy ez hamis, az hamis. És azok voltak a hamisak tényleg. De annyit fogták ezeket a bankjegyeket, hogy már érintésnek mondták, hogy ez hamis. Hogyha az ember ezzel foglalkozik, mert annyira ismerték, hogy milyen, egyből kiszúrták. Bocsánat, figyelek. Igen. Érdekes, igen. Tehát, hogy amikor úgy hangzik el egy kérés, hogy már abban fellítés, hazugság van, ott már az is lehet, sőt az ördögnek a taktikája. Köszönöm. Igen. Ha fölismertük, hogy kísértésben vagyunk, ugye kiindulva a tanítványoknál, mit mondott Jézus? Keljetek föl és imádkozzatok. Tehát keljünk föl. Keljünk föl. Ne aludjunk. Miután fölismertük, akkor ne az legyen, hogy ó, most ez a helyzet, akkor keljünk föl. Ébredjünk föl, keljünk föl. Döntsünk úgy, hogy ellene fordulunk ennek a dolognak. Így tudnám ezt megfogalmazni. Az Efézus 4.26-ban van az, hogy a protestáns újfordítás úgy mondja, hogy ha haragusztok is, ne vétkezzetek, ne menjen el alapvető haragotokon. Ezt nem írom alá, hogy ezt szerintem nem így, nem ezt, ez egy rossz fordításnak tartom. A King James-be így olvassuk, hogy legyetek mérgesek, és ne vétkezzetek, ne engedjétek, hogy a nap lemenjen a ti haragotokon. Szerintem ez meg a kontextusból is, ne adjatok helyet az ördögnek, azt mondja. Ez azt mondja, hogy haragudjunk a bűn ellen. Tehát haragudjunk, hogy ne vétkezzünk, és ne engedjük, hogy a nap lemenjen. Ez azt jelenti, ezt olvashatjuk szép művészetben is, hogy valamire lemegy a nap, azt jelenti, hogy elalszik. Véget ér, megszűnik. Tehát ne engedjük, hogy a bűn elleni haragunk, az ördög próbálkozásai elleni haragunk, az szépen aluszikáljon. Tehát meg kell legyen bennünk az akarat, a határozottság, hogy igenis mi szembe fogunk szállni az ördögnek a trükkjével. És hogyha azt a kérdést nézem, hogy na jó, hogyan tudunk úgy dönteni, hogy akkor szemben szállunk vele. Az első, én erre azt mondanám, hogy egyrészt a legfontosabb, hogy az embereknek a döntései a szívükben dőlnek el. Tehát ezt annyiszor tapasztaltam, nagyon sok emberrel dolgozom együtt, hogy ha van egy téma, igazából az embernek a szívében eldönti, hogy ez nekem tetszik, nem tetszik, ezért, azért, amazért, és ő már eldönti, hogy így vagy úgy áll hozzá, és hogyha így áll hozzá, akkor emellett fog keresni okokat, hogy miért az a jó nézőpont, ha meg így akar hozzáállni, akkor meg emellett fog keresni. Tehát ő már előre eldönti érzések alapján, és amellett fog érveket keresni. Tehát bedobok egy ötletet, és valaki elkezd mondani, hogy ez azért rossz ötlet, mert vagy azért nem kéne csinálni, mert ő nem akarja. Miért nem akarja? Mert lehet, mondjuk, akkor neki már nem lenne állása, ha bevezetjük azt a rendszert. Tipikus szituáció. Tehát a döntések az ember szívében dőlnek el. Úgyhogy ha a szívünket érzékenyen és melegen tartjuk Istennek, akkor jó döntéseket fogja a szívünk meghozni. És akkor meg lesz bennünk az Istentől való harag, az ördögnek a trükkjei, próbálkozásai ellen, és akkor fogunk tudni fölemelkedni és szembefordulni. Illetve azt hiszem, az ige arra bátorít minket, hogy tudjuk, hogy ez semmilyen különleges dolog nem történik. Tehát, hogy semmi extra kísértés, semmi extra nem történik. A zsidók 4, most már nem lapozok oda, mert megy az idő, ott azt írja, hogy mert nekünk olyan főpapunk van, aki mindenben megkísértetett, amiben mi is megkísértetünk, és mégsem vétkezett semmiben. Tehát Jézus mindenben megkísértetett, amiben mi megkísértetünk. Tehát bármilyen helyzetben vagyunk, tudjuk, hogy Jézus ott járt előttünk, ott van a lábnyoma abban a szituációban. Ő már ott volt, tovább járt. Az 1 Korintus 10-ből olvasnék föl, mert nem tudom, hogy magyarul az, hogy fogalmazza. 1 Korintus 10-nek a 13-as verse. Nem ez a 2 Korintus. Ez meg a Róma. Ez meg az Efezus. 1 Korintus 10, 13. Nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. Jó, nem tudom, hogy ez miért így fordítja. A King James-ben ez úgy szól, hogy csak olyan kísértés ért titeket, ami általános az embereknek. Common to man, ez a kifejezés. Tehát teljesen általános. Tehát minden kísértés körülbelül ugyanarról szól, csak kicsikét máshogyan van egy adott helyzetre hozzáigazítva. De az alapkísértés az ugyanaz. Tehát nem csak, hogy Jézus járt abba a helyzetbe, mondhatjuk úgy, hogy összes többi ember ugyanezzel küzd, ugyanilyen helyzetben van. Semmi extra. Tehát ne gondold azt, hogy extra helyzetben vagy, mert aki azt gondolja, hogy ő különleges helyzetben van, fölmentheti magát. Hogy jó, hát ez egy nagyon különleges helyzet. És akkor a harmadik dolog az, hogy küzdjél. Tehát keljél fel és küzdjél. Mit jelent az, hogy küzdeni? Én úgy mondanám, hogy jó, én kérek elnézést, ezt angolul tudom visszamondani, hogy push back, tehát nyom vissza. Nyom vissza. Hogyha nyom az ördög, nyom vissza az ördögöt. Pardon? Utasítsd el. De nekem nagyon tetszik, tehát ilyen képies kifejezés, hogy így, ha így nyomnak engem, akkor nem az, hogy elszenvedem a nyomást, nem visszanyomok. Hogy ne nyomjál engem, én nyomlak vissza téged. És ezt nagyon szeretném, hogy ezt szívből megértsük, hogy amikor a hitünk meg van próbálva, akkor az a küzdésnek az ideje. Tehát nem szabad akkor aludnunk, nem szabad akkor lazítanunk, amikor a hitünk meg van próbálva, az a küzdésnek az ideje. És hogyan küzdjünk? Tehát tudjuk, hogy mi legyőzhetjük a kísértést. Legyőzhetjük. Miért? Mert azt írja pont, amit felolvastam az 1 Korintus 10-13-ban, hogy Isten nem fogja engedni, hogy egy akkora kísértés érjen minket, amivel nem tudunk mit kezdeni, és hogy az a dolog rajtunk átmenje, mint egy úthenger, nem fogja engedni. Sőt, ő szépen a menekülés útját, a kijáratot már el is készítette. Ezt írja az ige? Ezt mondja Isten, hogy el van készítve az út kifelé ebből a helyzetből. Tudjuk, van kiút belőle. A 2 Péter 2.9-ben írja az igaz, hogy tudja az Úr, hogyan mentse meg az Isten szerinti embert a kísértésből. Tehát ő neki van megoldása, el is készítette az utat kifelé. Az igazi kérdés az, hogy akarunk-e győzni, akarunk-e küzdeni. Ez a igazi kérdés, én úgy gondolom. Aki nem, én kerestem, most amúgy sem lett volna idő rá, de szerettem egy YouTube videót nézni, szerintem láttam valamilyen azt egy kabaré jelenet, vagy ilyesmi, hogy becsöngetnek. Azt tudom, a Monty Pythonnak van egy ilyenje, hogy becsöngetnek, hogy betörő. És akkor mondja, hogy nem, szerintem te egy enciklopédia árus vagy. De az, hogy ez olyan, hogy becsöngetnek, hogy betörő, és akkor ó, hát jöjjön be, parancsoljon, és akkor mit szeretne? Hát a tévéjét lehet, hogyne, segítek kihúzni a konnektorból, itt a doboz, amíg megvan, elcsomagoljuk. A laptopja, ott van már, hozom is. Tehát, hogy aki nem küzd, az ezt csinálja. hogy jön, lopni akarnak tőle, ő meg beengedi örömmel, és hagyja, hogy persze, vigyed nyugodtan, itt vannak az értékeim, egész nyugodtan. Tehát ez abszurdum. Ha nem akarunk üzenni, akkor milyenek vagyunk, abszurdak. Nekünk az a dolgunk, hogy amit Isten nekünk adott, arra azt értékesnek tartsuk, és megbecsüljük, és megőrizzük, védelmezzük. Én azt gondolom, hogy amit Jakab ír, az is a küzdésnek egy módja, hogy én már előre iszom a medve bőrére. Jó, most értsétek jól. Előre örülök, hogy amikor legyőztem ezt a kísértést, akkor mit fogok abból kapni, vagy nyerni, hogy az én hitem kipróbált lesz. És amikor legközelebb belekerülök ugyanebbe a helyzetbe, akkor már legutóbb is Isten ezen keresztül vezetett. Ördög, próbálkozhatsz, de ez rossz ajtón gobogtatsz. Más lesz az én hitem. Igen, így írtam föl, hogy a kipróbált hit, az másfajta hit, mint a nem kipróbált hit, akkor mondjuk így. Az a hit, amit láttunk már működni valóságban, azt Jakab is írja, hogy tűzben edzett hit, kipróbált hit, dicséretre méltó hit. Az a hit, amivel tudunk menni előre. És hogyan csináljuk? Ugye Jézus mit mondott? Hogy imádkozunk. Tanítványoknak azt mondta, hogy imádkozzatok, hogy kísértésben essetek, vagy jussatok. Az imádság, az küzdelem. Azt is felírtam ide magamnak, hogy nincs imádság, nincs küzdelem. Tehát ez néha van ilyen gondolatom, hogy ó, hát megoldom én. Itt egy probléma, megoldom. Még csak imádkoznom sem kell. Mert én megoldom. Nem ez a jó hozzáállás. Istennel oldom meg, és imádkozok. És az imádság maga a küzdelem, mert miről szól ez? Amikor imádkozom, akkor egy Istennek a realitását, és erről is beszéltem pár héttel, hónap ezelőtt, Istennek a valóságát és az igazságát hozom bele abba a helyzetbe. És erre van szükségem. És Jézus is ezt csinálta a Getsemáné kertben, és itt érnek véget a helyzeteim, úgyhogy itt fejezném be lassan, hogy imádkozott az atyával, volt közösségben. Tehát nem az ördögöt dorgálta meg, nem a izét, hanem az atyával volt közösségben. Nem az ördöggel volt közösségben. Úgyhogy mi az, amit érdemes mindebből, hogy végigmenjünk ezen. Ugye mi volt a kísértés, mi nem a kísértés. Ugye az ördögnek válasza a hitre, amikor el akarja lopni tőlünk azt, amit Isten nekünk adott. Miért? Mert ami Istentől való, az őt legyőzi. Az ördög a mi problémánk, őt kell gyűlölnünk. A kísértés elkerülhető, a kísértés rossz. Törekednünk kell arra, hogy elkerüljük a kísértést, védenünk kell Istennek a kijelentését, amit nekünk adott. Meg kell becsüljünk, és védenünk kell. És amikor kísértésben mégis benne vagyunk, akkor ne aludjunk, keljünk föl, ismerjük föl, hogy a kísértés kísértés, keljünk föl, és küzdjünk ellene. És amikor a hitünknek próbája van, az a küzdelemnek az ideje. Én ennyit szerettem volna mondani. Amen.